Sportvilág.
Kozi Blanka aranyérmes a budapesti világkupán, a Ferencváros női vízilabda csapata kikapott a BL döntőben, és három meccs után is hibátlan a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
Ez a Sportvilág.
Ma 21 órától a társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Hamarosan bekapcsolódunk a mérkőzés közvetítésébe, előtte azonban vízilabda. A női vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjében a Ferencváros büntető párbajt követően 17-14-re kikapott a görög Olimpiákosz ellen. A mérkőzésről Katona László tudósítását hallják.
Nagyon közel volt ahhoz az FTC, hogy megnyerje a bajnokok ligáját. Ha csak azért is, mert a mérkőzés során volt rá példa, hogy nagy hátrányból, 8-5-ös hátrányból fel tudott állni az FTC. Csak az a fájdalmasabb rész, hogy például vezetett 14-12-re az FTC, akkor Beatriz Ortiz lőtt gólt 3 perc és 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Hát ha valaki azt mondja, hogy ez az utolsó Fradi gól a mérkőzés során, nem hittem volna, hogy még 5 méteres párbaj során sem sikerül betalálni a egyetlen egy Fradi játékosnak sem. Az ezüstérmes csapat tagjai Kis Alexandra a kapuban, Neszmély Boglárka a másik kapus, aki a BL során megkapta a lehetőséget, Eleftheria Plevritu, Máté Zsuzsanna, Kurisatti Gréta, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Kunaszonya, Beatriz Ortiz, Farkas Tamara, Szilágyi Dorottya, Bonca Vivien, valamint Herzka Orsolya, ők alkották Matai Smárk együttesét, és nem lesz újra magyar csapat, amely Európa trónján ott lehet. 1993 a Szentes diadalmaskodni tud, 33 éve tartó, mondjuk azt, hogy átok, mert az UVS-e, a Dunaújváros kétszer, most a Ferencváros, illetve a BVSC is próbálkozott két alkalommal még korábban, de hát egyelőre nem tudott a Fradi sem, és egy magyar csapat sem a legjobb lenni a bajnokok ligájában. Holnap lesz majd megint egy Ferencváros Olimpiákosz mérkőzés, két csalódott csapat csatája, mégpedig a bronz mérkőzés rendezik majd 19 órától, azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és azzal búcsúzunk, hogy az Olimpiákosz Pireusz 5 méteres párbaj után 17-14-re megveri a Ferencvárost, így a bajnokok ligája győztes a görög csapat, a magyar bajnok pedig ezüstérmes.
A női vízilabda BL bronzérmét a Szent Andreu szerezte meg, miután 11-9-re legyőzte a Mátáró csapatát. Kozi Blanka aranyérmes lett a budapesti öttus a világkupán. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel, a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Most azonban következzen Kozi Blanka és Erdős Rita, akiket Krejc Bálint kérdezett.
Szerintem ma nem volt nálad ember, aki boldogabban énekelte volna a magyar himnuszt. Ilyen egy tökéletes nap?
Azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben. Azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt, és hát végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem.
Elképesztő hangzavar volt végig, ez a közönség és ez a biztatás, amit kaptál, mennyire segített át mondjuk a vívásnak egy-egy kritikus tusán, és akár a többi számnál is?
Ma nem volt, azt hiszem, hogy nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem én szinte flóba voltam egész nap. És a víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénában megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiáknak a mozgósítása, akár az utolsó kört is mondom, és ez ma sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
Nyilván sok év eltelt azóta, de hogyha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmet, de megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
Azt gondolom, nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Azt gondolom, hogy ez alatt a 3 év alatt rengeteget értem, és teljesen vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Úgyhogy még nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
A hallgatók nem látják, de nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De a miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak ma a teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonina, rengetegen szurkoltak ma neked, ezt hogy éled meg?
Így van, a DVDK kosárlabdázónak, két fantasztikus játékosa is kint volt ma, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón, és végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
És hogy bírod a szupersztár életet, a fotózkodást, aláírásosztást?
Ez is belejárul, azt gondolom, egy aranyéremnek. Igyekszem ezeket megélni, mert lehet, hogy pár év múlva úgy fogok visszagondolni rá, hogy ezeken én mind keresztül mentem.
Zárásként a három világkupa állomásra mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a három állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
Ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam hozni én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket, én azt mondanám, hogy először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni, lehet, hogy most a dobogó az, de azt gondolom, hogy minden verseny tényleg teljesen más, és van még előttünk három fő verseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
Erdős Rita, tizedik lettél a budapesti világkupán. Ha jól látom a mosolyt az arcodon, akkor azt gondolom, hogy előre aláírtad volna ezt az eredményt, vagy ez a reakció kicsit Blanka győzelmének is szól?
Igen, nagyon örülök Blankának, hogy sikerült megnyerni a világkupát. Örülök a saját helyezésemnek is, mert a tegnapi naphoz képest mindenbe javultam. Nagyon erős lett az a mezőny. Nyilván örültem volna, ha kicsit előrébb végzek, de összességében elégedett tudok lenni ezzel a tizedik helyen.
Az első asszoltban két másodpercen nagyjából a vég előtt még hátrányban voltál ott. Annál a túsnál mi járt a fejedbe?
Az járt a fejembe, hogy nagyon szeretnék nyerni. Ehhez nagyon sokat adott a hazai közönség. Olyan hangulatot teremtettek, hogy nekik is meg szerettem volna nyerni azt az asszolt. Szerencsére sikerült is. Utána a következő ellenfelem egy nagyon erős koreai versenyző volt, ott már sajnos nem sikerült nyernem, de nagyon élveztem az egész napot, a vívástól kezdve tényleg a kombinált számig, és hatalmas élmény volt ilyen közönség előtt versenyezni.
George Russell a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén, míg a másodikon Lando Norris végzett az élen. A McLaren pilótája mögött sorrendben Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli és Verstappen zárta az első hatos sorát. A pénteki nap után a Nemzeti Sport Forma 1-es szakíróját, Zsoldos Barnabást Balogh Bence kérdezte.
Itt az újabb nagydíj, katalán nagydíj, Barcelonában, és túl vagyunk két szabad edzésen. Mi történt a két gyakorláson, mik a tapasztalatok?
Így van, a mezőny rögtön áttette a székhelyét Barcelonába, és lezajlottak az első szabad edzések. Ugye a várakozás alapján ez a pálya inkább a Mercedes autójának az erősségeit domborítja ki. Itt azért vannak nagyon különböző típusú kanyarok, van egy hosszú egyenes, úgyhogy azok az autók tudnak itt igazán jól szerepelni, igazán gyorsan a körben végigmenni, akiknek jó az aerodinamikai hatékonyságok, jól kezelik a gumikat, jók a különböző típusú kanyarokban. Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a második és az inkább reprezentatívnak számító szabad edzésen Lando Norris ért el a legjobb időt, noha csak 9000 másodperccel volt gyorsabb George Russellnél, és 57000 másodperccel volt gyorsabb a másik McLaren-es Oscar Piastrinál. Ugye ezek annyira pici különbségek, amelyeket simán elfedhetnek a különböző beállításbeli különbségek. Nem tudhatjuk ilyenkor, hogy pontosan ki milyen motorbeállításokat használ, ki mennyi üzemanyaggal megy, de az biztos, hogy a monakói küszködés és szenvedés után sokkal jobbnak és stabilabbnak tűnt a McLaren a pályán. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy majd az időmérőn is legyőzheti a favorit Mercedes. Ami még érdekesség, hogy Antonelli egy kicsit küszködött, itt a második edzésen majdnem 6 tizedet kapott, viszont ez annak is betudható valószínűleg, hogy ő pedig kihagyta az első szabad edzést, mert a szabályok értelmében egy versenyzőnek egy idényben kétszer át kell adni egy fiatal pilótának az autóját az első tréningen, úgyhogy most ő ezen nem vett részt. Egyelőre 6 tized a lemaradása, ez kicsit sok az élmezőnyhöz képest, viszont még a harmadik szabad edzés a rendelkezésére áll ahhoz, hogy ő is ritmusba lendüljön.
A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren, az Újfalvi Laura Csikós Zsóka, valamint a Kuruc Levente Fudor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. A magyar női röplabda válogatott háromszetben nyert a vendég ész csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának harmadik játéknapján. 4-3 meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a négy közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry a Nobel-elnöke, aki megválasztása óta először jár hazánkban. A korábbi olimpikonnal Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
So, Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország is érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válások útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek. Into their next journey of life.
Ahogy korábban említettem, a társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődtek a küzdelmek a B csoportban is. A 83. percben 1-1-es döntetlen az állás. Most bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, a kommentátor Németh Kornél és Bene Ferenc.
Aki egyébként megsérül, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük, ha minden igaz, a Kossuth Rádió hallgatóit. 1-1-re áll a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés a labdarúgó világbajnokság csoportkörének kanadai nyitányán. Bemutatkozik tehát a társ házigazda, akkor, amikor a 84. percben jár a mérkőzés. A bosnyákok szereztek vezetést méghozzá a 21. percben az első vendégszögletből Lukic csúsztatott a hálóba, és ezzel a góllal vezetett a bosnyák csapat. Egészen a 78. percig tartott a vendégek előnye. A nem sokkal, egészen pontosan 2 perccel korábban pályára lépő Larin góljával egyenlített ugyanis Kanada. Miközben Kolasinacról, ha már beszéltem az imént, ő megsérül, és ebben a pillanatban cserét kér. Érkezik helyére a bosnyák csapat 17-es számú játékosa, a Kárszrévből Burnics a pályára. Gyorsan elkönyvelem a cserét. Bene Ferenccel, állandó szakértőnkkel követjük az eseményeket. Sok mindenről beszéltünk itt az élő közvetítés során a Nemzeti Sportrádióban. Az 1-1-es döntetlen az én állításom most az, hogy megfelel a játékképének.
Igen, de még most egy olyan periódusához érkezett a mérkőzés, ahol a kanadaiak ráéreztek arra, hogy akár ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. Ez párhuzamosan magával hozza azt, hogy olykor ki tudnak nyílni, és ez segíthet akár egy újabb bosnyák gólnak is, illetve a kanadaiakban most ebben a mentális fölényben akár benne van egy győztes gól lehetősége is, tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz még gól, meglátjuk a következő mérkőzés periódusokat, illetve hát most nézzük, mert bosnyák szöglet jön.
A negyedik bosnyák szöglet, ugye emlékezzünk csak az első félidő 9-1-es szöglet arányára, a második félidő részeredménye ilyen tekintetben 0-3, de ezt a játékot gólra játsszák, úgyhogy teljesen mindegy, ilyen szempontból mi is szerepel a statisztikai mutatókban. Estacvio, a kanadai Estacvio szerez labdát, és teszi már is előre Scheffelberg irányába a mentés, viszont jó bosnyák részről. Na hát akkor gyors létszám ellenőrzés, 10 perc, hát én már megerőlegeztem az 5 perces hosszabbítást, 5 perc van hátra a rendes játékidőben, a 86. percben járunk. Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1 tehát. És akkor jöhet előre a házigazda, de sokáig nem tartott most a Scheffelbergék lendülete, mert hogy azt mutatja az argentin spori, hogy mégiscsak a bosnyákok jöhetnek majd bedobásra. Jól láttam, Feri, vagy mit mutat?
Igen, azt mutatja, illetve hát két forgatókönyv lehet a hátralévő rendes játékidő 5 percében, plusz mondjuk a 4-5 perces hosszabbításban. Az egyik, hogy megpróbálja a kanadai válogatott a mentális fölényét kihasználni és megszerezni egy győztes találatot, vagy esetleg adott esetben egy bosnyák kontra elmehet még, vagy mindkét csapat úgy gondolja, hogy a katari válogatott legyőzésével tovább lehet jutni 4 ponttal, tehát még ez is lehet, hogy elkezdenek a csapatok óvatosan taktikázni.
Igen, azért Katar kilóg ebből a csoportból. Katar, Svájc
hát
szerepel.
Hát várjuk ki a végét.
De mondjuk én 4 évvel ezelőtt az Argentina-Szaúd-Arábia mérkőzésen mindenre gondoltam, csak arra nem, mint ami annak a mestek az eredménye lett, úgyhogy óvatosan mernék jósolni, ez a múlt hétvégén se jött be, amikor női kézilabdáról volt szó. Most viszont azt nem kell jósolnom, hanem tényszerűen tudom közölni, hogy a 87. percben egy óriási kanadai bedobás jött a bal oldalról, sikerül menteni a bosnyákok védelmének, de aztán újra jön egy ívelés, ezúttal David Promise elől jön a mentés, föl tud-e szabadítani a bosnyák csapat, nem az a kérdés, hanem hogy Demirovic meg tud-e indulni egy kontrával. 87. perc a mérkőzésen. Demirovic egymaga tartja a labdát a kanadai 16-osnál már. Aztán Demirovic visszafelé teszi a labdát. Fölzárkóznak a bosnyák társak. Igovic beviszi a sűrűbe. Ott nem nagyon volt lehetőség számára. Nem nagyon nyílt a folyosó a 16-os vonalánál. David Promise, a Belgiumban légióskodó kanadai, mint mondtam, tényleg jó szezonja volt. A Royal Union Saint-Gilloisval, ezzel a nagyon nehezen kimondható belga csapattal egyébként óriásit mentek. Még akkor is, hogyha egyébként megsérült, méghozzá márciusban megsérült, tehát előtte volt olyan meccse, hogy gól-gólpassz egyébként, és nem is egy ilyen találkozója volt. Bajnoki mérkőzésen, kupa mérkőzésen is potyogtatta a gólokat. a 24 éves kanadai srác, úgyhogy ő benne, akár benne is lehet még egyébként itt a mérkőzés utolsó pillanataiban akár egy gól is. 88. perc a mérkőzésen, 2 perc maradt hátra a rendes játékidőből, ne legyen kétségünk, legalább 5 perc biztosan lesz a hosszabbítás. Jönnek elő Rákpend révén a kanadaiak. Muharamovic, borzasztóan nagy, hát ezt a Grundon úgy mondtuk, hogy belebikázott, és amerre állt, amekkorát csak belebírt, úgy mi akkorát rúgott, ott az ötös vonaláról jött a bosnyák védőtől a mentés, az argentin Spori pedig megint csak a sípjába fúj, megállítja a játékot. Jöhetnek előre a kanadaiak, teljesen beszorul a bosnyák csapat. Nem töri egyelőre a hátsójukat a háló, de tolja masszívan, mint egy dízel mozdulja tolatásán a nyugati pályaudvaron, tolja maga előtt a kanadai a bosnyákot, a pirosak, a fehéreket, mert hogy erről még nem beszéltünk, már a rádióban nagy jelentősége nincs. Balról jobbra támadnak, vagyis támadtak a tiszta pirosban futballozó kanadaiak. És megint megvan a labda a kanadai csapatnak. Ahmed kerül a földre, aki elkövette a szabálytalanságot. Ő a bosnyák csapatból, talán Katics volt, de nem vagyok benne biztos. Nincs is jelentősége, a labda Kanadánál van, ennek van jelentősége. A szabadrugás pedig a felező vonalhoz egészen közel, de már a bosnyák térféről lehet elvégezni. És mindenki jön előre, Cornelius is. 12 próbálkozása van eddig a kanadaiaknak, 7 a bosnyákoknak, 4 találta el kanadai részről a kaput, 3 bosnyák oldalról. Közel vannak egymáshoz, többet tesz Kanada, de azért tesz többet Kanada, mert hogy hátrányból jön előre. 90. perc a mérkőzésen. Jön az ívedés, Vasily pedig nagyon magabiztosan lehúzza a labdát. A bosnyák csapat egyik legjobb pontja egyébként Vasily a kapus. Sajnos, ha már Feri említetted a Puskás Arénában a mérkőzést, láttuk pontosan, 6 perc lesz a hosszabbítás, hát élete legjobbját nyújtott, tehát mindent megfogott, azt is, amit nem lehetett megfogni, úgyhogy ő benne azért bízhatnak a bosnyákok. Na jön a 6 perc ráadás. Tud-e bármit lépni Kanada? Ez itt a kérdés.
Igen, az az igazság, hogy most azt látom, hogy egy picit a kanadai válogatott is elfáradt. Itt már a hosszabbításban nagyon nagy csodára nem számítok. Ráadásul az a fajta lendület, ami a gól utáni 5-10 percben jellemző volt rájuk, az egy picit most visszaállt az alapszintre. Talán az van a fejekben, hogy amit az imént említettem, hogy egy döntetlen nem rossz kezdés, a futballtörténelme, a VB-k futballtörténelmében az első pontszerzés a Kanadának, és amennyiben Katart legyőzik, továbbra is hazai pályán, ugye, abban az esetben tovább lehet jutni, ami egy óriási siker lenne a kanadai válogatott számára. Tehát én most nem várok olyan nagyon nagy kockáztatást. A bosnyákoknál Dzeko nem lépett pályára végül, tehát ez egy kicsi csalódás számomra. Megnéztem volna, de összességében a mérkőzésen talán mondhatjuk, hogy igazságos mindenféleképpen ez a döntetlen. Talán a bosnyákokat sajnáltam volna, ha kikapnak, a kanadaiak meg egyértelműen megérdemelték legalább ezt az egy pontot.
És még van 5 perc egyébként a jelzett hosszabbításból, a jó nevű és teljesen kanadai nevű Estacvio helyére a szintén teljesen kanadai nevű Osorio érkezik a pályára, miközben 2 bosnyák is lemarad a földön, nem tudnak indulni a kanadaiak. Muharamovic, az a helyzet, Feri, hogy nevén kell nevezni a gyereket, Bosznia nagyon-nagyon szeretné, ha már vége lenne ennek a mesnek, és ezt az egy pontot ők a zsákban érzik, köszönik szépen, teljesen jó ez.
És ha belegondolunk, hogy mondjuk kicsit üljünk be a bosnyák székbe, azért idegenbe, mert ezt most hiába mondjuk, azért ez idegenbe, tehát Torontóban zajlik a mérkőzés.
Bár, bocsánat, hogy közbeszólok, rengeteg bosnyák szurkoló van, szervezett szurkolás is volt, de hát azért az 50 ezeres stadionban vannak, mit tudom, 47-48 ezer kanadai van.
Igen, de nem egy rossz VB nyitány Bosznia számára, ráadásul azért a játék képében olyan nagyon sok bosnyákból nem volt benne. Valami extrém módon, ha másik félején azt a kiugrást gólra váltják,
de a 2-0-ás
vezetésről azért meg lehetett volna nyerni a találkozót, de az nem lett volna igazságos.
Na hát itt tartunk tehát most, egészen pontosan 92 perc és 20 másodperc telik el a mérkőzésből, hát egy 3-3 és fél perc a hátra lévő idő. Muharamovic előre keveredik, és a 16-os vonalánál próbált labdát szerezni, miközben Lerin meg hátra keveredett. Jön egy sárga lap, kapja a Bosnyákok 18-as számú játékosa Katics, aki szintén előre húzódott. Hát sárga lapokból sincs hiány, az első félidőben volt 3, Johnston mellett kapott Demirovics és Lukics, és a második félidőben pedig ez a második sárga, egy kanadai, egy bosnyák, igazságos leosztásban. Szerintem a kanadaiak sem fognak tiltakozni egyébként, hogyha visszagondolnak majd erre a mérkőzésre, ha így marad ezzel az egy-eggyel, ők sem lehetnek egyébként szomorúak. Ami a folytatást illeti, Kanada számára jön majd 19-én, tehát egy hét múlva a Katar elleni mérkőzés, hát az kötelező, Feri, ugye? Azt nevezzük nevén a gyereket.
Igen, nyilván várjuk meg Katar milyen játék előtt képvisel, de gyaníthatóan azért a kanadai válogatott erősebb lesz, és hát így van, amennyiben tovább akarnak jutni, bárki ebben a csoportban, annak a csapatnak Katarnak keverni.
Na most a bosnyákok, ők a teljes észak-amerikai kontinenst be fogják járni. Talán, hogyha jól emlékszem, a harmadik legtöbbet utazó csapat lesz, több mint 10.000 kilométer felett tesznek meg, mert hogy a Sophie Stadiumban, Kaliforniában játsszák majd Svájc ellen a következő mérkőzéseket. Ugye szeretném jelezni, hogy most Torontóban vannak. Hát az a Svájc-Bosznia egy igazán pikáns kis csatának ígérkezik, hogy aztán utána majd Katar ellen pedig Seattle-ben lépjen pályára Bosznia. De tényleg, ha már beutaztak az észak-amerikai kontinensre, akkor körbe is járják az egészet. Azért emelem a hangom, mert hogy jön egy ívelés a 16-oson belőle, Vasi pedig leszedi a labdát. Hát ott tartunk, hogy a 95. perc is elkezdődött, úgyhogy akkor egy kérdés, Feri, itt a késői órán egy rövid összegzés, feltételezve, hogy 1-1 marad. Milyen volt ez a meccs?
Alapjában a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve abból, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, egy picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez valljuk meg őszintén egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
Köszönöm szépen Ferinek az összegzést, Erdei Márk szerkesztő kollégám, remélem, hogy hallotta és rögzítette minden egyes momentumát ennek, amit itt most az imént mondtál, és hogy miért is akadt meg Bene Ferenc egy pillanatra itt az összegzésben. Volt még egy kanadai helyzet, nem akartam közbeszólni, de hát volt egy óriási kanadai helyzet, méghozzá a cserecsatár Lerin volt az, aki ráfordult, és akkor az, amiről beszéltünk, tehát két bosnyák, Muharemovic és Katics együttes erővel feküdtek oda önfeláldozóan, jött a mentés. Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukics volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát. Lukics góljával pedig gól előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni, tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Lerin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Lerin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
Németh Kornélnak és Bene Ferencnek köszönjük szépen, ahogy hallhattát, tehát a labdarúgó világbajnokság B csoportjának első mérkőzésén Kanada és Bosznia-Hercegovina 1-1-es döntetlent játszott egymással. És akkor még egy futballhír. A spanyol másodosztályban szereplő Girona labdarúgó csapatánál folyt egy pályafutását a Győr bajnoki címet szerző Alexander Piscsúr. Az ukrán 21-es válogatott támadó 5 éves szerződést kötött új klubjával, amely ebben az idényben esett ki a La Ligából. Hatalmas sportdiplomáciai sikernek örülhet a magyar korcsolya sport. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetséges Kongresszusán Elek Györgyöt a testület műkorcsolya elnökének választották meg a küldöttek. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet. A Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
A Sportvilágot hallották.